kedves felkonferálást, és egyáltalán, hogy így lehetek ezen a konferencián. Mivel nagyon sok mindent szeretnék elmondani, ezért a retorikai figurákat az elején megpróbálom vagy mellőzni, vagy nagyon rövidre szabni. Annyit már hadd mondjak, hogy ez a hangzatos és meglehetősen nagyképű címet, azt igazából csak azért adtam, hogy a konferencia általános tematikájához, az irodalom történetíráshoz illeszkedjék. Alapvetően egy szerény javaslatról van szó, amivel a magyar költészet első nagy korszakáka egy részkorpuszának egy relatíve új megközelítését szeretném javasolni. Kaptáció benevolencia bezárva. Az elmúlt 4 évben egy Otka kutatócsoportban valóban különböző módszerekkel próbáltuk vizsgálni a régi magyar históriás énekeket. És az volt a célunk elsősorban, hogy ebben a nagy egyformaságban, amilyennek látszik ez a régi magyar költészet, megpróbáljuk meglátni azt, hogy vannak-e igazából különböző, tehát hogy mégis hol lehet látni benne a változatosságot. Hadd emlékeztessek Horváth Iván egy kései nagyívű irodalomtörténeti politikai gondolatára. Ő a magyar irodalom legkorábbi korszakáról úgy beszélt, mint az európai modellekhez illeszkedő, azokat másoló, imitáló, elsősorban fordított művek létrejöttének korát. Az autoktón belső fejlődés alapján létrejövő és írásban fennmaradt művek korszakát igencsak késeinek gondolta. Ehhez illeszkedett nála az UMS és a szabadságfiadalának elemzése, a humanista iskolai énekes versinterpretációs gyakorlatról szóló gondolatai, Bognár Péter munkája a magyar költészet német mintájú verseiről. Ezek a fontos munkák viszont a mainstream, a legjellemzőbb verselési típus és a legjelentősebb műfaji hagyomány a históriás énekek esetében nem tudtak igazából megfelelő mintát vagy modellt adni. Az egyszerű, strofikájú, hosszú, epikus tartalmú, énekelt versek pontos mintáit, sőt párhuzamát sem könnyű adatolni a 15-16. Századi európai költészetben. Az előadás első premisszája az, hogy igazak azok a kortárs megállapítások, melyek a 16. század magyar irodalmi hagyománya meghatározó műfajának a históriás éneket tartják. Gondolok azokra, tehát amikor 15-16. Század Galeotto Márciúra, Sir Philip Sidneyre, meg mindenféle másra. Még arra is, amikor Szenci valázik. A második az, hogy ez az anyag a látszat ellenére poétikailag és verstanilag sem homogén, többféle versmodellt tudunk benne elkülöníteni. Tehát az egyféleségben a változatosságot, vagy legalábbis a többféleséget egy statisztikai alapú vizsgálattal próbáltuk kimutatni. Ezt a módszert a históriás énekekben előforduló epikus formulák azonosítására alkalmaztuk elsősorban. Először az elemzési módszerünket, az eredményeit, tehát a formulák ismétlődésnek logikáját igyekszem bemutatni, aztán az előadás másik felében azt, hogy ezeket hogyan lehet értelmezni irodalomtörténeti aspektusból. Először egy szót arról, hogy mi ez az epikus formula. Javasoltunk egy új definíciót ehhez, mégpedig úgy, hogy annak alapján, amit Amedeo Di Francesco, illetve Gerészdi Rabán, akik hosszabban foglalkoztak ezzel, csináltak itt. Most nem idézem az ő formula definícióikat, túl lazának és általánosnak éreztük ezeket. Ez az új definíciónk, nyilván egy kísérleti dolog. Egy versorlakon látozódnak, a formula áthajlás az nagyon ritka, 3 állandó elemük van, és bekerülhetnek igazából további nem kötelező elemek is ide. Itt van egy példa a formulára, messziről valószínűleg nem látszik annyira nagyon jól, a színek talán segítenek, itt a valamilyen diadalt tartanak valamikor valakik valahol, ez a formula, de látszik, hogy igazából ez működik, tehát 39 különböző előfordulást találtunk meglehetősen sok szövegben, amelyekben az, a viadal egy állandó elem, a tartani, vagy egy ezzel szemantikailag közeli dolog is benne van. Tehát ugye ez volt itt a harmadik dolog, hogy a magelemek közül több is variálódhat, akár hiányozhat is, de mindig azonos jelentésmezőbe tartozó szavak helyettesítik őket. És látszik, hogy ez tényleg egyfajta formulaként működik. Ezek nyilván nem bombasztikus felfedezések és megállapítások. Maga az a módszer, amivel megpróbáltuk a formulákat azonosítani, az sokkal izgalmasabbnak tűnik. Ez a karakterbigramos keresés, amivel próbálkoztunk, ezt először egy tartói konferencián finn és észt folklórhagyományt számítógéppel feldolgozó kutatók projektjében ismerkedtünk meg vele. A nyelvrokonainknak óriási mennyiségű 19-20. Századi népköltészeti gyűjtése van a Kalevalán és a Kalevipoegen túl is. Olyan sok, hogy még a rögzített szövegek teljes vagy részleteges egyezésének megállapítása sem volt lehetséges a számítógép használata nélkül. A karakterbigramos keresés lényege az, hogy az egymást követő karakterpárok szekvenciáit, tehát első-második karakter, második, harmadik és a többi hasonlítják össze egymással. Így a nem pontosan egyező sorok hasonlóságát és a hasonlóság fokát is ki tudják mutatni, és lehetővé vált az azonos szövegek, szövegrészletek beazonosítása. A lejegyzés okozta a dialektális, vagy a folklórhagyomány lényegéhez tartozó variabilitásból származó eltérések ellenére is. Mi ugyanezt a módszert nem a szövegegyezések meghatározására, hanem az epikus formulák beazonosítására használtuk. A stilometriával ellentétben ez a módszer nem a szerzőiség kérdését hivatott vizsgálni, sokkal inkább az intertextualitást és az alkotói poétikai módszereket. Az azonos vagy kvázi azonos sorok számos magyarázata elképzelhető, ezeket a lehetőségeket igyekszem felsorolni. Lehet szó közvetlen intertextuális kapcsolatról, közös forrásból idézésről, de meglátásunk szerint a legtöbb esetben sorhosszúságú formulákról van szó. Összesen a korpuszban, mint látják, majdnem 6000 nagyon hasonló sorpárt azonosítottunk, ez a koszinusz távolság 0,3-nél kevesebb, ez a formula, most ezzel nem mutatnám a nagy érdeműt, hogy hogyan határoztuk meg. Mindenesetre szerintem ez egy nagyon nagy szám, hogy a korpuszban található versek majdnem 7%-ának van legalább egy paralel sora. És íme csak egy pici mutatványából a nagy 6000 soros táblázatunkból, ahol itt vannak a sorok és a hozzákapcsolódó párhuzamok, itt például a Vajdakamarási Lőrinc egyik szövegének a párhuzamai. De tudom, hogy ebből nem sok minden látszik, ezért mutatok egy-két példát erre. Tehát egy relatíve közeli sorpárhuzam, ez az Országot hajtál birodalmában, Sok országot hajtál birodalmában, és ugye igazából egy másik ilyen, azután az Istennek nagy hálákat ád vala, az Istennek nagy hálákat adának. Tehát elidőzhetünk itt egy pillanatot ezzel. A kutatásunk nem csak az eltérő szövegekben közös sorok beazonosítására szolgált és koncentrált, hanem az adott versen belül ismétlődő sorokra is. És politikailag egyébként ez adta az izgalmasabb eredményt, de előbb hadd beszéljek még az úgynevezett külső ismétlésekről. Ez a táblázat mutatja az összes versor arányában a legmagasabb számú azonosított, más versekkel azonos sort tartalmazó versek listáját. Azonos, kvázi azonos, mindig tartjuk észben, hogy nem pontosan azonos. Ezt mi külső ismétlésnek neveztük el. Látjuk, hogy Valkai genealógia historikája emelkedik itt ki, Hunyadi Trója históriája, Görcsöni Mátyásról szóló históriája, Tinódinak nagyon sok ilyen paralelje van, és így tovább nem akarok a listán végigmenni. Természetesen ennek az is magyarázata, hogy ezek hosszú költemények, tehát így nem, nem nehéz bennük máshol is előforduló hasonló sorokat találni, de hogyha azt nézzük meg, hogy a sorokhoz mennyi párhuzam van akkor, hogyha figyelembe veszük, hogy egyáltalán mennyire hosszúak ezek a szövegek, akkor már picit másféle ábrát fogunk látni. Nyilvánvalóan ez egy csalóka ábra, ez az első eleme a listának, kicsit félrevezető, ez az oly búval bánattal az Éneas király, ami azért rész egész viszonyban áll az Éneas fordítással, vagy adaptációval, tehát ezért van, hogy mindegyik sorának van egy párhuzama, jelesül az a szöveg, amelyikből származik. Ez hasonlóan az Egri históriá, Tunidodi Egri históriájának a summája, az Eger viadalának rövidet változata, tehát nem meglepő a nagyon sok azonos sor, nem mindegyik egyébként vele, tehát hogy értem az anyaszöveggel, hanem némelyik mással. Majsai szövegéből pedig összesen 3 versszak maradt fenn, tehát az, hogy a 12 sorból 2-nek van párhuzama, hát ez nem túl releváns adat. Na de utána ez viszont meglehetősen érdekes lesz, és azt mutatja, hogy mennyire gyakori volt a kvázi azonos sorok használata a korpuszban. A következő 12 versből 5 tinódié, ami szerintünk jól mutatja mély beágyazottságát a műfaj intertextualitális hálózatába. 400 sora szerepel kis eltérésekkel kétszer a saját verseiben, és 1046 közös sora van más szerzőkkel. Érdekes az is, hogy Dézsi András, akinek 6 verse van a korpuszban, minden versében sok másokkal közös sort is alkalmaz. 7,75% és majdnem 15% között van ezek aránya. Míg a saját verseiben ritkán használja ugyanazt a sort kétszer. 15 ilyen párhuzam van, míg Batizival 16, Sztárajval 22, Valkaival 24, Tinódival 31, és így tovább. A sorok azonossága itt már egyáltalán nem biztos, hogy másolást vagy imitációt jelent, vagy egy közös forrást, jóval inkább azt, hogy néhány kifejezés, fordulat, formula általánosan elterjedt, közkeletű volt ezek között a költők között a históriásének műfajában. A közös sorok által kirajzolt intertextuális hálózat óriási, itt csak a következő ábrán a legjelentősebb, legerősebb központi magját próbáltuk ábrázolni, mégpedig a műfajok szerint. Tehát a hagyományos történelmi énekeket, a tudósító énekeket, amik ugye főleg Tinódihoz kötődnek, azokat ott zölddel, a fikciós elbeszéléseket, a vallásos elbeszéléseket, tehát a bibliai históriákat fogalmazunk így többnyire, és a vallásos értekező, tehát a prédikációs énekeket tettük így ide. És látszik, hogy ott van egy-két csomópont, az az 1328-as, meg az 538-as, ezek ugye az RPH számai, bocsánat a kódolásért, majd mindjárt segíteni fogok, hogy ezek mely versek. De nagyon úgy tűnik, hogy van egy erős kapcsolat itt a lilák között legalábbis, míg Tinódinak a tudósító énekei azok kicsit, hát hogy is mondjam, periférikusabbak. Nos, Valkainak a genealógia regum, genealógia historica regum hungáriéja az a középső pont, az 1328-as költemény, ami a legtöbb ilyen éllel kapcsolattal bír igazából ezen a hálózaton belül, és hát ezt különösen izgalmasnak tartottuk. Cserényi Mihály, Tinódi és Kunyadi Ferenc egy-egy versek kapcsolódnak ehhez. Ez persze nem független a versek hosszúságától, hiszen az egész korpusz leghosszabb versei közé tartoznak, de legalább ilyen fontos a 4 vers tematikai közössége, mind a történelem korábbi korszakairól szól, 2 a magyarról, 1 a trójai csatáról, 1 pedig Perzsiáról. Ez Tinódi esetében a Zsigmond históriája. Van még egy dolog, amit itt megmutatnék, ha lehet, ami hát egy szinte vicces, két vicces sorazonosságot találtunk két régi magyar, hun-magyar történelmről szóló szövegben. Valkainál és Kozárvári Mátyásnál találtuk ezt a két-két sort, és hát nem gondolom, nem merem komolyan gondolni, hogy esetleg ez valami korábbi szövegből származna, ez az egy sor, ami pontosan ugyanaz, hogy homlokában Rómában vitte vala, ez ugye a Veronai Detre, akit fejbe lőttek a magyarok, de az kicsit gyanús, hogy ugye így hivatkozik rá Gosárvári, hogy magyarok innét nevezték ízszóban halhatatlan Dietrichnek vastagságban, tehát hivatkozik egy ilyen hagyományra, egy szóbeliségben, szóbeliségre, az olajításra, és ugyanez van Balkainál is, azért haláltalannak híják vala. Ezt vehették egymástól is, de az a furi, hogy ugye a strófákat nem ugyanúgy szerkesztik meg, csak ez az egy sor, ami azonos, a többi pedig igazából más. Jó. Megnéztük azt is, hogy ezek hol vannak ezek a sorismétlések. Amikor kvázi azonosak a sorok, ez a 0,1%, akkor jellemző módon ez például akkor fordul, amikor a datálás szinte ugyanaz, tehát a versek végén itt 10%-okra vannak felosztva a versek. Ha belső ismétléseket nézzük, és ez a következő témám, akkor viszont ez az elhelyezkedés teljesen más mintázatot mutat. Vannak olyan versek is, ahol egyáltalán nincs közös sor a különböző szinteken, külső ismétlés vagy párhuzam. Látjuk, hogy a korpuszunkban, ebben a 175 históriás énekben igazából egyre kevesebb van, ahogy egyre nagyobb variabilitást engedtünk meg a vizsgálatban. És akkor hadd térjek át a zorralitás és a formuláris stílusra, a belső ismétlésekre. Ez volt igazából nekünk a legérdekesebb, mert az látszott, hogy ez egy teljesen más költői technikát jelent, amikor valaki azokat a sorait újra felhasználja. Itt van, a színkódok jelölik, hogy igazából kik azok, akik nagyon jeleskedtek ebben, és furcsa módon a Cancio de Militibus Pulchra, ugye csak ott az ötödik helyen szerepel a legkorábbi hasonlóságban, ez persze az abszolút érték, és hogyha a relatív értéket nézzük viszont, hogy a sorszámhoz képest mennyire gyakori, akkor ezek a világos kék a Cancio, ami látszik, hogy a legtöbb azonos sorismétlést alkalmazza magasan, tehát az a 0,06, az több mint kétszer annyi, mint a következő vers, és utána pedig, ahogyan egyre nagyobb variabilitást megengedünk, úgy ez kicsit hátra csúszik, és zombori verse kerül előre. Nagyon-nagyon telik az idő, és ezért ugrok. Itt csak meg szeretném mutatni, hogy hogyan vannak igazából tehát hogyan csökken a belső ismétléseknek az aránya a korpuszban. Van egy nagyon-nagyon erős csökkenés ott a dráva melléki névtelen, ami a Rusztán császár históriája után. Ezekben a versekben itt azt ábrázoltam, hogy hol van akrosztikon és hol nincs, alapvetően nincs. Egyedül a zombori versében van, és tudjuk, hogy Hunyadinál csak az első 11-2 strófából a Franciscus Hunyadit lehet kiolvasni. A Deákné Vászna című szövegnél, ami itt a negyedik helyen van, ott sikerült azonosítanunk egy töredékes akrosztikont, valószínűleg ott az oralitásban való hosszú hagyományozás csak a 17. századi kéziratban maradt fenn, okozta, hogy megnőtt benne az ismétlések száma. És most akkor az utolsó rész, hogy a Ruszlán császár históriájából hadd mutassak néhány párhuzamot. Hogy itt mennyire gyakori és mennyire erős az ismétlés, a belső ismétlések jellege. Itt van két rész, tehát ahol gyönyörűen látszik, hogy hogyan veszi újra a különböző sorokat. Ezt ábrázoltuk így is, hogy mennyire, hogy is mondjam, sűrűsödik itt jobbról balra az ismétlések száma. És igazából, igen, most viszont akkor megpróbálom ezt a három paradigmát gyorsan végigdarálni. Tehát úgy tűnik, hogy azonosítottunk három költészeti paradigmát. Az első, ez egy nagyon kis korpusz lenne, ami archaikus, és az oralitáson alapul. Négy verset sorultunk ide, a Canciót, a Rusztán császár históriáját, és két szöveget a Hovre fénekes könyvből. A kompozíciós technikája kettőnek hasonlít nagyon, és azt láttuk, hogy Zombori és Hunyadi egy picit ehhez hasonló. Rövid terjedelem, nincs akrosztikon, vagy alig, és 10% körüli a formulális ismétlődések aránya. A második, ez amit ismerünk jól, ezek a büszke literátusok, akik beleraknak egy akrosztikont, hogy bebizonyítsák, hogy ők tudnak írni, és alapvetően itt egy nagyon erős intertextuális háló van szerintünk, és a történelmi téma magyarázza a kapcsolatokat. És aztán az utolsó pedig, ez lenne, amire nem volt már időm, ami Bogáti epikus versei képviselnék ezt. Ő elveti a külső és a belső ismétlést is. Ő azok közé tartozik, aki nem ismétli a saját sorait sem, és másokét sem lehetőleg. Leginkább a Mátyás história folytatása az, ahol vannak párhuzamok, de ott is kevés, és ott tudjuk, hogy igazából hát ő rendezte sajtó alá azt a szöveget, aminek folytatást írt. És a legvégén ugye annyit akartam még mutatni és mondani, hogy folytattuk igazából a históriás énekek korpuszán végzett vizsgálatunkat egy bővebb korpuszon is, és megnéztük, hogy a 19-20. Századi balladákban hogyan működik az ismétlődés egy teljesen más szerkezetben, de ezt majd a vitában esetleg elmesélem. Köszönöm a figyelmet!